Tanok áttekintése 2, 2009. február 12-e.
Drága mennyeinkánk, csak annyira hálásak vagyunk neked a te mérhetetlen szeretetedért. Köszönjük, Urunk, hogy olyan mértékben szeretsz, amit mi ember észre fel sem tudjuk fogni. Köszönjük, Urunk, hogy odaadtad értünk az egyszülött fiadat, ahogy 1 Mózes 22-ben olvassuk, hogy nem kedvezél a te egyetlen egyednek én érettem. Urunk, csak köszönjük neked, magasztalunk, szeretünk és dicsérünk téged, és arra kérünk, drága Urunk, hogy áld meg ezt az órát, fent fel hatalmasan, Urunk, kérünk, hogy ezt a röntdolgozatot diákoknak utasd eszébe minden kérdést, Uram, amit hallottak az elmúlt órákon, és csak köszönjük azt is, hogy itt vagy velünk, Uram, az ígéretedhez híven, itt vagy, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a tennyolatban, akkor ott vagy. Köszönjük neked a jelenlétedet, és köszönjük azt, hogy megtisztelsz minket. Magasztalunk, szeretünk téged, drága Jézus. És kérünk téged, hogy maradj is velünk az idők végezetéig, ahogy megígérted. Köszönjük, drága negyedben. Amen.
Amen.
Azt tudjátok, hogy nincs nehéz dolgozat. Vagy az van, hogy készültem, és akkor minden könnyű. Minden kérdés könnyű, mert tudom. Vagy az van, hogy nem készültem, és akkor nehéznek tűnik.
Készültem, de csak nem tudtam, hogy a
gond, hogy mi a hogy egy másodpercig se csinálj ebből egyelőre problémát. Még ez az első volt, még 4-et fogunk írni ebből, ha jól emlékszem, hogy ugye 5 témánk lesz ebben a szemeszterben, úgyhogy még 4 felmérő dolgozatot írunk. És ez a 4 dolgozat fogja helyettesíteni a negyedévi vizsgát, ugye nem fogunk meg.
Na, folytassuk akkor ott, ahol múltkor abba hagytuk. Ugye azt megbeszéltük, és beszéltünk a váltságdíjról, ugye? Hogy ő megvásárolt minket, ugye? Mint a rabszolgapiacon, a rabszolgát megvásárol minket, aztán felszabadított, szabaddá tett, és aztán mi önként vállaltunk egy szolgaságot. De a váltságdíjhoz kapcsolódóan nagyon fontos még ezt megnézni, hogy ez a váltságdíjnak az Ószövetségben megvolt a maga előképe. És ez 2 Mózes 30-ban olvasható a 11. verstől, és ez így néz ki, hogy azután így beszélt az Úr Mózeshez. Amikor névjegyzékbe veszed Izrael fiai közül a számba veendőket, adjon mindenki váltságdíjat magáért az Úrnak, amikor számba veszik, hogy ne érje őket csapás a számbavétel miatt. Mindazok, akik átesnek a számbavételen, adjanak egy fél sékelt a szent sékel szerint, amelyben 20 géra 1 sékel. Fél sékel legyen az Úrnak szóló felajánlás. Mindenki adja meg az Úrnak szóló felajánlást, aki átesett a számbavételen 20 évestől fölfelé. A gazdag ne adjon többet, és a nincstelen se adjon kevesebbet fél sékelnél, amikor megadjátok az Úrnak szóló felajánlást váltságdíjul magatokért. Amikor átveszed a váltságdíjat Izrael fiaitól, adod azt a kijelentés sátának és szolgálatára, hogy mint értetek adott váltságdíj emlékeztesse az Urat Izrael fiaira. Ez volt a váltságdíjnak az előképe. Ugye itt azt olvashatjuk, hogy egyébként csak így megjegyezném, hogy ez az egyetlen egy rész az írásban, amikor Isten fizetést kér az embertől vétkének engeszteléséért. Nincs sehol máshol ilyen feljegyezve, ez az egyetlen egy rész. De itt azt olvashatjuk, ugye, hogy minden 20 évesnél idősebb izraeli férfinak, akit számba vettek, fél ezüstsékel váltságdíjat kellett fizetni. Mi? Váltságdíjat, igen. Fél ezüstsékelnyi váltságdíjat kellett fizetnie minden egyes 20 évesnél idősebb férfinak, akit számba vettek. És aztán ez fontos, hogy a váltságdíj csak ezüstben volt leróható. És vajon miért? Mit gondoltok? Az ezüst a Bibliában minek a jelképe? a megváltásnak a jelképe, pontosan az ezüst a megváltásnak a jelképe. És ez a váltságdíj, ez Krisztusnak a váltságdíjára mutat, váltság munkájára és váltságdíjára mutat. Egyéb iránt az írásban van néhány ilyen, hát mai szóhasználattal élve, tranzakció, ahol ezüstben fizettek. Tudtok ilyet mondani? Jó. Bizonyám Júdás 30 ezüst pénzért árulta el Jézust. Igen, aztán szintén J betűvel kezdődik, és 20 ezüst pénzt fizettek érte. József, pontosan. Józsefért is 20 ezüst pénzt fizettek, a 20 ezüst pénzért adták el a bátyjai, és aztán ott volt még Ábrahám, 400 ezüst pénzen vette meg azt a barlangot, ahova aztán Sárát eltemette Makpélától 1 Mózes 23:15-ben. Fontos megnézni ezt az igerészt. Itt van számunkra 6 tanulság ebben az igerészben. Az egyik az, hogy minden egyes izraelitának szüksége volt erre a kiváltásra. Minden egyes izraelitának, ez 30:12, tehát a 12. vers. Amikor névjegyzékbe veszed Izrael fiai közül a számba vendőket, adjon mindenki váltságdíjat magáért az Úrnak. Mindenkinek kellett ezt adnia. Nagyon fontos, hogy ugyanazt az összeget kellett fizetnie, akár gazdag volt, akár szegény volt. Teljesen mindegy, hogy milyen volt a társadalmi rangja, ugyanazt az összeget, ezt a fél ezüstséget kellett fizetni. Aztán ugye nem számított, ennek okán nem számított a testi származás. És vajon miért nem számított a testi származás? Róma 3:23. Igen, de itt a váltságdíjról beszélünk, és még nem vagyunk Krisztusban, tehát az Ószövetségben vagyunk, de Róma 3:23 megmondja, hogy miért. Mindenki vétkezett, pontosan, mindenkinek szüksége volt. Mindenki vétkezett, és hiába van Isten dicsőségének. Pontosan. És aztán egy nagyon fontos dolog itt ezzel kapcsolatban, hogy mindenkinek személyesen kellett kifizetni, nem volt szabad összegyűjteni, mint összbüntetésként a büntetést, és nem mehettek oda, hogy na, mi mindnyájan bűnösök vagyunk, itt a zsé. Tudod, hanem mindenkinek személyesen kellett, elismernie azt, hogy igen, én vagyok a bűnös. Én vagyok a bűnös. Ugye, azt így nagyon könnyű, hogyha egy ilyen csoportot veszünk, mondjuk, mint például ez az osztály, itt vagyunk 2, 4, 6, 7, 8-an, és azt mondjuk, hogy bűnösök vagyunk. És amikor azt mondjuk, hogy bűnösök vagyunk, akkor megvan a lehetősége annak, hogy én kibújjak a... Hát igen, persze bűnösök vagyunk, ti igen, de... Igen. Vagy a másik, hogy mit tudom én, bocsáss meg Gizikém, de mint vendég, hagyj példálozzak veled, Gizi a legnagyobb bűnös, aztán a Vili az kevésbé bűnös, a Viola még kevésbé bűnös, és én vagyok a legkevésbé bűnös. Tudod, lehet kategorizálni, ezért kellett egyénileg oda menni, hogy nem lehetett azt mondani, hogy én egy kevésbé bűnös vagyok, te inkább bűnös vagy, nincs többes szám, első szám, egyes szám, első személy, én vagyok bűnös, és itt a váltságdíj. Fél ezüst sékel, és ez egy fontos dolog. Egyéb iránt Zsoltárok 49:8-10-ig azt írja, hiszen senki sem válthatja meg magát, nem adhat magáért váltságdíjat Istennek, mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tennie róla, még ha örökké élne is, nem látná meg a sírgödröt. Akármeddig élnénk, ha tényleg soha meg nem halnánk, soha nem látnánk meg a sírgödröt, akkor sem tudnánk kifizetni Istennek a váltságdíjat. Nem tudnánk magunkat megváltani. Egész egyszerűen nincs eszközünk azzal. Az embernek nincs eszköze arra, hogy megváltsa önmagát. És ezért volt szükség aztán ugye arra a megváltó munkára, amit Jézus Krisztus elvégzett. Aztán a másik tanulság az, hogy az árat Isten szabta meg. ez is egy fontos dolog, hogy fél sékel ezüstöt kellett fizetni mindenkinek. Senki sem áldozhatott így a saját belátása szerint. Senki sem áldozhat. Nem mondhatta azt pontosan ennek okán, amit az előbb kitárgyaltuk, hogy én kevésbé bűnös vagyok, én nem vagyok olyan bűnös, mint a Viliani, úgyhogy a Viliani fizessen egy sékelt, én meg majd valamennyit csak keveset fizet. Nem, nincs ilyen. Mindenkinek ugyanazt. Miért? Mert mindenki egyformán bűnös, mindenki egyformán vétkezett, nincs különbség, nem származás, nem az elkövetett vétkek szabják meg azt, hogy mennyire vagyunk bűnösök, vagy egyáltalán bűnösök vagyunk, vagy sem, hanem az Isten előtt egyetlen egy bűn van, az Isten elleni lázadás bűne, és ebben minden egyes ember beletartozik, és egyforma módon bűnös. Úgyhogy Jézus, és arról nem beszélve, hogy ugye itt az árat Isten szabta meg, vagyis Jézus mindenkiért ugyanazt az árat fizette. Mindenkiért ugyanazt az árat fizette. Nincs olyan, hogy tudod, hogy is nézett volna ki a megváltás munkája, hogyha Jézus így mérlegelt volna, hogy Violáért ennyit vagyok hajlandó fizetni, Polináért annyit vagyok hajlandó fizetni, Janiért annyit vagyok hajlandó. Nem. Mindenkiért ugyanazt az árat fizette ki, mindenkiért. Ez volt a váltságdíj, fél ezüst sékel, azaz és Jézus esetében, meg a kereszt halál, mindenkiért ugyanazt az árat fizette ki. Aztán a következő, hogy csak szent sékel szerinti pénz volt az, ami elfogadható volt. Vagyis nem kereskedelemben használt pénz, hanem amit a templomban, illetőleg hát a szent sátorban, a szentélyben használtak. És ez arra utal, hogy a váltságdíj az nem egy ilyen hétköznapi fizetség volt, hanem igenis egy nagyon különleges, egy nagyon szent dolog volt. Nem hétköznapi pénzzel kellett kifizetni ezt a fél sékel ezüstöt, hanem azt, amit a szent sátorban használtak. Aztán a következő, hogy ennek az engesztelési pénznek az volt az üzenete minden izraelita számára, hogy bármilyen neveltetésben volt része, bárhonnan is származott, csak akkor léphetett szolgálatba, hogyha kifizett az engesztelési pénzt. És erről 4 Mózes 1:2-ben és a második fejezetben olvashattok. Ugyanis itt az volt, és ez a következő pont, hogy aki lefizette az engesztelési árat, az belépett a seregbe. Tehát az léphetett be a seregbe, ugye számba vették, lefizette az engesztelési árat, és akkor beléphetett a seregbe, akkor szolgálhatott. Addig nem szolgálhatott, amíg nem fizette ki az engesztelési árat. És mi is ugyanígy lettünk szabadok arra, hogy szolgáljunk. Lukács 1:74-75, Titus 2:14 és Cselekedetek 27:23. És végezetül, amit így tanulság számunkra, hogy a váltságdíj a szent sátor szolgálatára adatott. Miért? Azért, hogy emlékeztesse az Urat arra, hogy a váltságdíj ki van fizetve. Hogy emlékeztesse. Itt azt mondja, hogy amikor átveszed a váltságdíjat Izrael fiaitól, adod a kijelentés sátrának szolgálatára, hogy mint értetek adott váltságdíj emlékeztesse az Urat Izrael fiaira. Ki van fizetve a váltságdíj? Az Urat emlékezteti, ki van fizetve a váltságdíj? És gyakorlatilag ez az a vér, ami ott van a mennyei oltáron, a mennyei irgalomszéken, folyamatosan emlékezteti az Urat arra, hogy ki van fizetve a váltságdíj. Nem tartoznak semmivel, ki van fizetve, az én fiam kifizette a váltságdíjat. És ez volt az előképe ennek a váltságdíjnak, amit aztán Jézus Krisztus fizetett. És ugye néhány verset nézzünk meg így a megvásárlásunkról, vagyis arról, ahogy Jézus Krisztus kivásárolt minket. 2 Péter 1:2 azt mondja, valának pedig hamis proféták is a nép között, amiképpen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, ki megváltotta őket, megtagadván önmagukra hitetlen való veszedelmet hoznak, önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak. Itt a megváltotta szót, az agoradzót használjuk. Emlékeztek, felírtuk múlt héten ezeket a görög szavakat. Agoradzó, ez azt jelenti, hogy megvenni, megvásárolni, felszabadítani. Itt ezt a szót használja. Aztán Jelenések 5.9-ben ugyanígy azt mondja, hogy méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecsétjeit, mert megölettél és megváltottál. Itt szintén az agoradzó szó szerepel. Aztán ugyanez a szó van 1 Korintus 6.19-ben is. Avagy nem tudtátok, hogy a ti testetek bennetek lakozó Szent Szellemnek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok. 6.20-ban azt írja, mert áron vétettetek meg, dicsőítessétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amely az Istené. Áron vétettetek meg, agoradzó, ki lettünk vásárolva, és ugye emlékeztek, beszéltünk arról, hogy az agóra az a piacot jelent, és ez pontosan olyan, mint amikor a rabszolgapiacon valaki megvásárol egy rabszolgát, és aztán saját belátása szerint dönt a sorsáról, vagy rabszolgaként használja, vagy felszabadítja, ad neki egy felszabadító levelet. És Jézus ezt csinálta, kivásárolt minket, adott egy felszabadító levelet, és azóta szabadok vagyunk. És ugye beszéltünk a múlt órán arról, hogy mi önként vállaljuk a szolgaságot, tehát nem semmi kényszer nincs ebben, hanem önként oda tesszük a fülünket az ajtófélfára, átszegezik egy árral, és ez azt jelenti, hogy most már örökre elkötelezett szolgái vagyunk az Úrnak. Oké, aztán Galácia 3.13-ban egy másik szó, ez az exagoradzó szerepel, és itt azt írja, hogy Krisztus váltott meg minket a törvény átkától. Ugye, Krisztus váltott meg minket a törvény átkától. Hogyan? Úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott minden, aki a fán függ. Exagoradzó. Ez azt jelenti, hogy visszaszerezni váltságdíj megfizetésével, visszaszerezni. Vagyis Jézus Krisztus mit csinált? Visszavásárolta a jogos tulajdonát. A jogos tulajdonát visszavásárolta. És ez egy ámulatos dolog, hogy mi mindig Krisztuséi voltunk, mi mindig az övéi voltunk, de aztán a bűn elszakított tőle, aztán a bűnt szolgáltuk, de Jézus Krisztus ezzel a váltságdíjjal, a helyettesítő áldozattal visszavásárolt minket, és így az övéi vagyunk. És aztán még egy szó, Apcsel 20.28-ban, itt ugye azt mondja, hogy viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyárra, melyben a Szent Szellem titeket vigyázóká tett az Isten Anya Szent Egyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett, és ez a periopoemoai, ami írjam le, kimondani alig bírtam, nem, hogy le is írjam. Periopoemoai. Ez azt jelenti, hogy megtartani önmaga számára, biztonságban tartani. Tehát megtartani önmaga számára és biztonságban tartani. Így vásárolta meg az egyházat, vagyis minket. És aztán Titus 2.14-ben, aki önmagát adta miértünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképp való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Itt a lutró szót használja. Lutró, és azt jelenti, hogy kiszabadítani váltságdíj megfizetésével. Kiszabadítani váltságdíj megfizetésével. Vagyis kiszabadított minket a bűn fogságából, a bűn rabságából, ahogy Zsidó 2.15-ben beszél erről, hogy kiszabadított minket a halálfélelemből, amiért fogva tartotta az embert. Ugye ez a világ legnagyobb problémája, hogy nincs magyarázatuk a halálra, nincs egy értelmes magyarázatuk a halálra. Krisztus áldozata és feltámadása az adott egy értelmes magyarázatot a halálra. Ő volt az, aki legyőzte a halálnak a hatalmát, és ő volt az, aki az emberiséget, vagyis akik meg vannak váltva, pontosabban, akik elfogadták a megváltás ajándékát. Mert ugyebár szerintetek minden ember meg van váltva ezen a földön? Így igaz. Mindenkiért ki lett fizetve a váltságdíj. Mindenkiért. Mindenki meg van váltva. Mindenki élhet azzal a jogával, hogy azt mondja, Jézus, köszönöm, elfogadlak személyes megváltómmal. És abban a pillanatban használhatja mindazokat az ajándékokat, amit a megváltáskor kap az ember. Úgyhogy itt megtartani önmaga számára, illetve kiszabadítani, ez a lutró, kiszabadítani váltságdíj megfizetésével, kiszabadított minket a bűn rabságából. Aztán ugyanez a szó szerepel 1 Péter 1.18-ban, ahol ugye azt mondja, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg a ti atyáitól öröklött hiába életetektől, hanem min, drága véren, mint hibátlan és szeplőtelen bárányén, a Krisztusén. Itt a váltottatok meg, itt szintén a lutró kiszabadítani váltságdíj megfizetésével. Oké, ez a váltságdíj, ez volt, ami Istennek megelégítette az igazságosságát, vagyis megtörtént az engesztelés, és most az engesztelésről fogunk egy pár szót beszélni. És az
engesztelés... A húzé, ez talán egyszer szeretem így a hangjával, előtt ez az felelősségre vonásnak a
kórhatár? A zsidóknál ez másképp volt. Zsidóknál több kórhatár volt. Volt a 8 éves kor, aztán volt a 20 éves kor, ez a felnőtté válás, ez ugyanúgy, mint nálunk a 18 éves kor, a felnőtté válás, és aztán volt a 30 éves kor, ami a férfivé válás volt, amikor teljes értékű férfinek tekintették, érett férfinek. Nem véletlen, hogy Jézus 30 éves korában állt be a szolgálatába, beállhatott volna a 28 éves korában is, de akkor még nem számított a zsidó szokások szerint érett férfinek, 30 éves kortól számított érett férfinek, de ez a 20 éves kor, ez a felnőtté válásnak a kora, ugyanúgy, mint a...
A megváltással kapcsolatban, a 10 éves korban felnőtté
20 év fölött? Hát addig nem számított felnőttnek, ugyanúgy, ahogy 18 éves korig mondjuk Magyarországon nem büntethető az elkövetett dolgaiért, vagyis hát bizonyos értelemben nem felelős, ugyanúgy ott is a 20 éves korig bizonyos értelemben nem volt felelős, de mondhatjuk azt, hogy ez volt a felelősségre vonás kora, de ez a zsidó törvényekre, az akkori zsidó szokásokra volt érvényes. Ma ez nem így van, ma jóval korábban, tehát amikor egy gyermek döntést tud hozni, és nincs megszabva a kor, de olyan, mit tudom én, 10 és 14 éves kora között már meg tudja hozni azt a döntést, hogy elfogadja, vagy nem fogadja a Jézus Krisztus megváltó ajándékát. Úgyhogy mondom, hogy nincs meghatározva ez a kor, tehát az írásban nincs meghatározva ez a kor, de egy mai gyermek az 8-10 éves korában már meg tudja hozni ezt a döntést, de vannak később érők, ez 12-13-14 éves koráig általában meg tudja hozni. 14 éves kora után azért már a törvény is 16 éves kora, 14 és 16 éves kora után más elbírálásban részesíti a gyermekeket. Ugye 14 éves korig teljesen gyermeknek számít, addig nem. 14 és 16 éves kortól azt hiszem, hogy fiatalkorú, és 16 tól fölfelé már komolyabb büntetéseket lehet számára kiszabni. Ha gyermeki korban huny el egy gyermek, tehát mit tudom én, mondjuk 9 éves korában meghal valaki, és nem hozta még meg ezt tudatos döntést, addig akkor a gyermek az automatikusan a mennybe kerül. Tehát mindaddig, amíg nem döntésképes, és igazából ezt Isten tudja pontosan, hogy az az adott gyerek hány éves korától lett volna döntésképes, de így körülbelül 8 és 14 éves kora között azért jó, hogyha a gyerek meghozza ezt a döntést. Ja, hát az elutasításnak is több oka lehet, tehát lehet az, hogy még nem érti ennek a fontosságát, és egész egyszerűen csak felelőtlen még, és nem döntésképes. Elutasíthatja ezért is, meg azért is, amit te mondtál, mind a kettő oka lehetséges. Oké, engesztelés. Mit jelent az, hogy engesztelés? Ez azt jelenti, hogy Krisztus elfordította Isten haragját az ajándékának bemutatásával. Tehát Krisztus elfordította Isten haragját az ajándékának bemutatásával. Ez az engesztelés. Krisztus kiengesztelte Istent, eltörölte a bűnt, és ezzel elfordította Istennek a haragját. Rólunk nyilván azokról, akik ezt az ajándékot elfogadják, majd később ezt még kitárgyaljuk. Tehát ez világos? Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy Krisztusnak a halála az teljesen kielégítette Istennek a tökéletes, jogos haragját. Teljesen megengesztelte. Mi volt itt a helyzet? Az volt, hogy Isten mondott egy parancsot, azt a parancsot az ember nem teljesítette, de a parancs mellé volt egy ígérete is Istennek, hogyha eszel arról a fáról, akkor meg kell halnod. Ez az igazságossága. Az ember fellázadt ellene, nem fogadott szót, evett a jó és a rossz tudásának fájáról, ezért Isten jogosan haragudott az emberre. Jogosan haragudott az emberre. Ezt a haragot oltotta ki, gyakorlatilag Jézus Krisztusnak az áldozata. Istennek az igazságossága itt lett kifizetve, itt lett megelégítve, itt lett megengesztelve, ahol ugye az Ószövetségben is, és ma még részletesebben fogunk beszélni az áldozatokról, de az Ószövetségben is ez volt, ugye, hogy az áldozat az megengesztelte Istennek a haragját. Igaz, hogy időlegesen, mert az áldozatot, az állatáldozatokat, azokat folyamatosan be kellett mutatni, úgyhogy az időlegesen elégítette meg Istennek az igazságosságát, illetőleg engesztelte meg a haragját, de Jézus Krisztusnak az áldozata egyszer és mindenkorra végérvényesen megengesztelte Istennek az igazságos és jogos haragját. Mert jogos Istennek a haragja? Hát persze, hogy jogos volt Istennek a haragja, de ezt megelégítette az Úr áldozata. Három aspektusa van az engesztelésnek. Az első a kereszten történt, és az egész emberiség számára történt, ez 1 János 2:2. Mit ír 1 János 2:2? Mert ő az engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűneiért. Ezért van minden ember megváltva. Gyakorlatilag Jézus ott a rabszolgapiacon kivásárolta az egész emberiséget. Ez nem csak a mi privilégiumunk, csak mi hoztunk egy jó döntést, keresztények. A világ is hozhatna egy jó döntést, mert nekik is adva van ez a lehetőség. Bárki számára, mindenkit kivásárolt. Úgyhogy a kereszten történt az egész emberiség számára. Ez az első aspektusa. A második aspektusa, hogy az egyén számára akkor történik meg, amikor hitét a Krisztusba veti. Tehát akkor válik ez valóságossá, és akkor válik az egyén számára is idézőjelben téve használhatóvá, amikor elfogadod ezt az ajándékot gyakorlatilag. Amikor a hitedet Krisztusba veted. Attól a pillanattól számít ez egy élő dolognak. Ez olyan, mintha veszel egy mobiltelefont, és lehet, hogy ez egy buta példa, De veszel egy mobiltelefont, és addig, amíg a SIM számodat nem élesíted a társasággal, addig hiába van egy mobiltelefonod, hiába van benne egy kártya, hiába van feltöltve az elem, hiába van ott a kezedben, nem tudod használni, mert hiányzik valami nagyon fontos dolog, nincs élesítve a számod. De abban a pillanatban, amikor élesíted a számodat, vagy a szolgáltató életesíti a számodat, attól a pillanattól tudod használni. Attól a pillanattól tudod használni. És ez is ilyen, hogy ott van a megváltás mindenki számára, az egész világot megváltotta az Úr, de aki ennek a haszon élvezője, az az, aki elfogadja Jézus Krisztus megváltó ajándékát, vagyis a hitét Krisztusba veti. Így világos? Így világos? Oké, rendben van. És 3:36, 16:9 és Róma 3:20 beszél erről, hogy az egyén számára akkor történik meg, amikor a hitét Krisztusba veti. És aztán a harmadik aspektus, hogy Isten haragja, nehogy rosszat írjatok le, nem harangozik, haragszik. Tehát Isten haragja kiengeszteltetik, amikor a hívő megbánja a bűneit. Ugyanis már amikor egy hívő bűnt követel, akkor az atya megszomorodik, atyai szerepében megszomorodik, és haragra robban. Vagyis itt ez már a megváltott emberről, újjászületett emberről beszél. Ez a harmadik aspektus. 1 János 1.9 pontosan. Amikor elkövetem a bűnt, akkor ezzel megvallom Istennek, vagyis ezzel egyetértek azzal, hogy igenis ez bűn. Egyetértek azzal, hogy Uram, te tudod jól, én tudom rosszul, te vagy igazságos, én tévedek, én vagyok a hazug, elkövettem ezt a dolgot, és ez bűn. És tudod, ez már ki van fizetve, de ez a megvallás, ez megengeszteli az atyát, vagyis, hogy egyetértesz az atyával. Szülők vagyunk legtöbben, hát, vagy legalábbis sokan, itt vagy többen a teremben, mint akik nem szülők. A gyermek elkövet valami vétséget, mit tudom én, elcseni a tortát, és befalja, és aztán utána két lehetőség van. Vagy azt mondja, hogy nem én voltam, nem tudom, én ott se voltam, tudod, és maszatos még a füléig is maszatos, és azt mondja, hogy én ott se voltam. Ez nem engeszteli meg a haragodat. De ha azt mondja bűnbánóan, hogy apa, én voltam, bocs, de úgy megkívántam, olyan finom volt, és nem bírtam ellenállni, és nagy krokodil könnyekkel ott sír, akkor ez megengeszteli. És nem szentimentalizmusról beszélek, nem a krokodil könnyek engesztelnek meg, hanem az, hogy igenis, egyetért velem, hogy ez bűn. De mivel szeretem, és ki van, tehát gyakorlatilag megvan neki bocsájtva, már előre minden vétke megvan neki bocsájtva, mert a gyermekem és szeretem, ezért ez megengesztel, és azt mondom, hogy oké, de még egyszer ilyet elkövetsz, akkor annak következménye lesz. És az Úr is ezt mondja, nem? Hogy rendben van, meg van bocsájtva. Mit mondott a házasságtörő asszonynak? Menj és ne vétkezz többet. Nem azt mondta, hogy ugyan, hát ez nem volt semmi. Hát nem, figyeljetek már itt farizeusok, hát nem is követett el bűnt, hát az csak egy kis etyepetye volt, hát nem, de nem. Nem sikálta el a bűnt. Azt mondta, hogy vétkeztél, de itt a kegyelem, többet ne vétkezz. És ugyanez a helyzet, amikor mi oda megyünk az atyához, nekünk a bűnünk már ki van fizetve, azt a vétséget, amit elkövettem, mit tudom én, ma délelőtt, azt Isten az örökkévaló múltban már tudta, hogy pontosan tudta, hogy el fogom követni. És az a bűn is ott volt Jézus Krisztuson, amikor feszült a kereszten. Ott volt rajta az a bűn is. Már előre ki van fizetve, minden bűnünk ki van fizetve, de az engeszteli meg az atyát, hogyha egyet értek vele.
És akkor azt mondja, hogy jó van, fiam, rendben van, menjünk tovább. És ez ámulatos dolog. Tudod, hogy ezt megtehetjük. Hogy ez a, amiről múltkor beszéltünk, hogy ez a helyreállás, itt beszéltünk a helyreállásról? Helyreállás lehetősége? Mostanában elég sok helyen. Lehet, hogy Pakson beszéltünk erről, nem tudom. De ez a helyreállásnak a lehetősége. Igen, Pakson beszéltünk erről legutoljára, tudom, most már emlékszem. Hogy ez a helyreállásnak a lehetősége, ez minden egyes hívőnek megadatott, hogy helyreállhat, hogy nem kell a bukásában és nem kell a bűntudatában élni, hanem bármikor, bármelyik pillanatban helyreállhatunk. És a szellemiségünket ez határozza meg. Nem az határozza meg a szellemiségünket, hogy hány éve vagyok keresztény, nem az határozza meg a szellemiségemet, hogy kívülről tudom a Bibliát, nem az határozza meg a szellemiségemet, hogy így járok, tudod, hanem az határozza meg a szellemiségünket, hogy a bukás és a helyreállás között mennyi idő telik el. Mennyi idő telik. Pásztor Stevenserről nagyon sokat tanított ez a visszapattanásról, hogy ahogy elbuksz, abban a pillanatban helyreállhatsz. Abban a pillanatban helyreállhatsz. Nem kell napokig, hetekig, hónapokig, évekig a bűnödben dagonyázni, a bűnödben járni, és ugye, ez időlegesen megszakítja a kapcsolatot az Úrral, mert nem értek vele egyet. Ez nem azt jelenti, hogy elvesztem az üdvösségemet, csak megszomorítottam a Szent Szellemet, és egy picikét hátrébb húzódik. Nem vagyok kidobva a kukába, nem vagyok leírva, ugyanúgy szeretve vagyok, mint ahogy egy gyermek is, és ez olyan jó példa ezen elgondolkodni, hogy amikor a gyermek vétkezik, és azt mondja, hogy nem én voltam, és idáig csokis, a füléig csokis, akkor azt mondod, hogy nyomás a lelencházban, nekem ilyen gyerek nem kell. Hát nem dobott ki a saját gyerekedet, nem dobott ki a gyerekedet a kukába, csak egy picit így mosolyszünet van, egy darabig mosolyszünet van, amíg helyre nem áll. Hogy érezze, és megtanulja, hogy mi a dolga, mi a kötelessége. Elbukok, akkor vállalom érte a felelősséget, és megvan minden bocsátva. Mert már előre megvan minden bocsátva. Értitek ezt? Ez egy ámulatos dolog szerintem. Hát nyilván, nyilvánvalóan, persze taníthatom folyamatosan, de igen, abszolút ezt. Így van. Az biztos. Úgyhogy nekünk kell helyreállni. Ezért ez a szellemiségnek egy mércéje, hogy elbukok, és abban a pillanatban, ha szellemi vagyok, akkor abban a pillanatban helyreállok. Miért? Mert tudom, hát egy. Róma 8.1. Nincsen most már kárhoztatás azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Semmiféle kárhoztatás. Miért nincs kárhoztatás? Azért, mert ki van fizetve, János 19.30. Elvégezteted, bevégezteted, nincs ehhez mit hozzátenni, nincs belőle mit elvenni, készen van. Ez egy tökéletes, remek mű. Jézus Krisztusnak a váltságműve, a váltságmunkája, az egy tökéletes remekmű. Az teljesen megelégíti az atyának az igazságosságát. Nincs hozzá mit tenni. De van egy szerepem, mint gyermek, hogy igenis egyetértek az atyámmal, hogyha vétkezem, akkor egyetértek vele, és azt mondom, bocs, uram, hát ez becsúszott, tudod. És akkor lehet vinni. Pastor Stevensnek van egy nagyon jó bukletje, még mindig nem néztem meg a címét. Nem Krisztus vére, valamilyen áldozata a címe, azt hiszem. De lehet, hogy a Krisztus vérében van ez. De ott arról beszél, hogy a főembereknek áldozatot kellett bemutatni, vétség áldozatot az Ószövetségben, és azt mondják, hogy vidd az áldozatot az Úr elé, és erről beszél, hogy vidd az áldozatot az Úr elé, hogy ha elbuksz, akkor vidd az áldozatot az Úr elé, mert van áldozat, mert már ki van fizetve. Nekünk csak ez a dolgunk, hogy oda visszük Isten elé az áldozatot, Jézus Krisztus áldozatát. Nem leszünk kárhoztatva, de egyetértek azzal, hogy az a jó, és én tudom rosszul, vétségben vétséget, bukás, mit tudom én, bűnt követtem el. Uram, de viszem az áldozatot. Nem maradok meg a bűnben, nem maradok meg a bűntudatban, mert ki van fizetve, mert bevégeztetett, el van rendezve. És ez egy nagy szabadság, nem? Ez egy hihetetlen nagy szabadság. Ez akkora nagy ajándék Istentől, hogy bármikor helyreállhatunk, hogy nem kell a bűnünkben élni, nem kell a bukásunkban élni, hanem bármikor helyreállhatunk. Oké? Tehát ez a három aspektus. Az egész emberiség számára megtörtént az engesztelés, akkor lép életbe, amikor a hitét Krisztusba veti, és ha már megtértél, akkor a helyreállás, a megvallás az, ami feloldja Istennek a haragját. Mi a harag oka? Miért haragszik Isten? Hát a harag oka, az okát. Az oka. A bűn az oka. Hát pontosan, a harag oka a bűn. És a bűn... másképp kérdezem. A harag oka a bűn, és a bűnnek az elfordítása, illetőleg a haragnak az elfordítása, nem a bűnnek, a haragnak az elfordítása, az micsoda? Hát igen, a bűnnek a kiiktatása. Hogyan iktatta ki Jézus Krisztus a bűnt? Úgyhogy kifizette érte a válságdíjat. Úgyhogy kifizette érte a válságdíjat. Néhány vers ezzel kapcsolatban. Tessék? Hát a harag oka a bűn, és a harag elfordítása, a bűn kiirtása ezzel kapcsolatban. De a harag elfordításáról. 5 Mózes 13.15 egészen a 17-ig. Azt mondja, hogy hány kard élre annak a városnak a lakosait, áldozd fel azt mindenestől, ami benne van, a barmát is, a kardére hányd, és ami préda van benne, hord mindenivé az ő piacának közepére, és égesd meg a város tűzzel annak minden prédáját, és teljes áldozatul az Úrnak, a te Istenednek, és legyen rom mindörökké, soha többé fel ne építessék. Ne ragadjon semmi a kezedhez abból az átokra valóból, hogy szűnjék meg az Úr haragjának búsulása, és könyörületes legyen hozzád, és könyörüljön rajtad, és megszaporítson téged, és miképpen megesküdtél a te atyáidnak. Azt mondja, hogy teljes mértékben, és ez a bűnnek a kiiktatása, teljes mértékben, semmit ne hagyj meg belőle, fordíts hátat a világnak, ne kacsingass, ne legyen olyan tudod, hogy így vannak ilyen kis pici területek az életedben, ami a világhoz köt. Szeretlek, Isten, a tiéd vagyok, de téged is szeretlek, és itt egy kipontozott rész van. Ha van ilyen, és remélem nincs, de ha van ilyen az életedben, akkor be tudod odaírni, hogy mi az, ami így köt a világhoz, ami így odaragaszt a világhoz. És lehetnek ilyen területek az életünkben, hogy tudod, élsz egy keresztény életet, és közben még az ital rabja vagy. Élsz egy keresztény életet, és mit tudom én, az érzékiségnek a rabja vagy. Élsz egy keresztény életet, és a pénznek a rabja vagy. És egy csomó dolog köthet a világhoz, de itt azt mondja, hogy ki kell pusztítani mindent, és semmi ne ragadjon a kezedhez. És ehhez egy ígéret is van. Azt mondja, hogy ne ragadjon semmi a te kezedhez abból az átokra valóból, hogy szűnjék meg az Úr haragjának búsulása. Mikor szűnik meg az Úr haragja? Ha kiiktatjuk a bűnt, ha semmi nem köt a bűnhöz, hogyha egy icike-picikét nem ragadunk hozzá, ha nem rejtegetünk magunknak kis ilyen kis privát kis bűnöket, tudod, hogy keresztény vagyok, és közben házasságtörésben élek, tudod, mert hát van ilyen, de hogy azt mondja az Úr, hogy ne ragadjon semmi a kezedhez, ki kell iktatni teljes mértékben a bűnt. Aztán Jónás 3.8 ugyanerről beszél, hanem öltözzenek zsákba az emberek és barmok, és kiáltsanak Istenhez erősen, és térjen meg ki az ő gonosz útjáról és erőszakosságból, amely az ő kezükben van. Ki tudja, talán visszatér és megengesztelődik az Isten, és elfordul haragjának búsulásától, és nem veszünk el. És látta Isten az utasi? Jónás 3.8. És lát, itt Ninivéről van szó. És látta Isten az ő cselekedeteket, hogy megtértek az ő gonosz útjaikról, és megbánná az Isten azt a gonoszt, amelyről mondá, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtá végre. Vagyis elfordult a haragjának búsulásából. Miért? Azért, mert megtértek az erőszakosságból, megtértek a bűntől. Itt nem ragadott már semmi a kezükhöz, megtértek teljes egészében, a bűn ki lett iktatva, és aztán az Istennek a haragját megelégítette. Aztán Zsoltárok 106.23. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. Ugye egy 4 Mózes 14-ről beszél, azt hiszem a 11. verstől, amikor ugye visszajöttek a kémek, és aztán ott elmondták a jelentésüket, és aztán a nép teljes mértékben oda lett, és fölhágott bennük az indulat, és elkezdtek Isten ellen, Mózes ellen beszélni, hogy minek hozták ki minket Egyiptomból, hogy haltunk volna meg Egyiptomba, vagy ha legalább halnánk meg itt a pusztába, hogy ne kelljen bemenni ott a földre, mert ott aztán, tudod, a gyermekeink is mind áldozattá lesznek. Hát ezért hozták ki minket, tudod? És aztán Isten ott nagyon mérges lett, ott nagyon megharagudott, mert azt mondja, hogy láttátok a csodáimat, veletek csináltam végig mindent, ott volt, ketté választottam a Vöröstengert, száraz lábbal hoztalak ki benneteket Egyiptomból, láthattátok a csodáimat, és ti mit csináltok? Ti hitetlenkedtek, berzenkedtek, úgyhogy nem fog bemenni közületek senki az ígéret földjére, leszámítva Józsuét, és leszámítva Kálebet, és leszámítva a 20 év alatt, itt is szerepel a 20 év egyébként, leszámítva a 20 év alatti utódaitokat, és aztán ez így is történt, 40 év vándorlás következett, míg kipusztult az a generáció, de teljesen ki akarta pusztítani a népet, csak aztán Mózes odaállt, és azt mondta, hogy hát Uram, ne tedd ezt, mert hát látták az egyiptomiak, hogy velünk jársz, és hát most mit szólnának, azt mondanák, hogy azért, mert nem tudta őket bevinni az ígéret földjére, ezért kipusztította őket. Hát az olyan rosszul jön neki, Uram, hát ne rosd már a hírnevedet, tudod? úgyhogy aztán azt mondta Isten, hogy a te beszédedért, Mózes, a te beszédedért, de nem mehet. Megmaradnak, nem pusztítom ki őket, de nem mehetnek be az ígéret földjére. Oké. Hát igen. De hát tudod, ott volt Ádám, neki még jobb volt, mert ő valóságban, tehát ez, aztán Zsoltárok 78.38, Ézsaiás 48.9, és akkor az Új Szövetségből is nézzünk meg még két verset. János 3.36 azt mondja, hogy aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta. Rajta marad Isten haragja. Miért marad rajta az Isten haragja? Meg van váltva, érte is ki van fizetve a váltságdíj, és ezt az árat, amit Jézus fizetett érte, azt lábbal tapossa azáltal, hogy azt mondja, hogy nekem erre nincs szükségem. Úgyhogy Istennek a haragja rajta marad. Hogyan múlik el Istennek a haragja? Ha a bűn ki van iktatva. Hogyan van kiiktatva? Úgy, hogy Jézus Krisztus kifizette az árat. És hogyan tudom ezt én magamévá tenni? úgy, hogy a hitemet Krisztusba vetem, elfogadom ezt az ajándékot, és ezáltal lekerül rólam Istennek a haragja. Abban a pillanatban, amikor azt mondtam, hogy legyél a megváltóm, abban a pillanatban Isten haragja lekerül rólam, és marad a harag fiaim, ahogy azt olvashatjuk. És aztán Róma 1.18, mert nyilván van az Istennek haragja a mennyből az embereken minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Akik az igazságot hamissággal feltartóztatják, azokon is rajta van Istennek a haragja. Kik azok, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják? Egyrészt lehetnek a tévtanítók, igen, de újra a hitetlenek, ugye? Mert ott az igazság az, hogy bűnös vagy, az igazság az, hogy Isten nem tud közösségben lenni a bűnnel, az igazság az, hogy megváltóra van szükséged, megváltásra van szükséged, az igazság az, hogy ott a megváltó, az igazság az, hogy ki van fizetve, de mindez, én azt mondom, hogy ez nem igaz. Isten nincs is. Hallasz ilyet, amikor evangélizálsz? Hallasz ilyet? Azt hiszem, Gizi a terembe, aki erről nagyon sokat tudna mesélni, nincs nap, hogy ne legyen valahol, és ne osztogassa a traktátust, és ne beszélgessen emberekkel. Hihetetlen ajándéka van az evangélizálásra ennek a drága asszonynak, és biztos nagyon sokat hallottál te is, hogy nincs Isten, egyszerűen nincs Isten. Ez az, amikor az igazságot hamisságra cserélik, amikor az igazságot hazugságra cserélik. Nekem nincs, van Isten, de nekem nincs szüksége. Én nem vagyok bűnös. Én egy jó ember vagyok. Én soha nem loptam, én soha nem csaltam, soha nem hazudtam. Én egy jó ember vagyok. Álljon már meg a menet. Hát nem erről szól a történet. De az igazságot hamisságra cseréli. Az igazságot hamisságra cseréli. És Istennek a haragja rajta marad. Oké? És aztán Tesszalonika 2.16 és Efézus 2.3. Ez utóbbi azt mondja, Efézus 2.3, akik között forgolottunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságában, cselekedvén a testnek és gondolatoknak akaratját, és természet szerint a harag fiai valánk, mint egyebek is harag fiai, akik ezeket cselekszik, és nem állnak helyre ebből, nem vetik a hitüket Jézus Krisztusba, azok a harag fiai maradnak. Isten haragja rajtuk marad. És aztán ez a harag, ez majd az ítéletkor, a fehér trón ítéletkor ki fog áradni rájuk, és aztán a harag következménye az ítélet lesz, és az ítélet meg az örök tűz tava, és ez szörnyű és borzalmas, és annyira jó, hogy ez egy olyan gyülekezet, ahol a pásztorainknak a szívén ott vannak az elveszettek, és evangelizálunk, és kint vagyunk az utcán, és sok egyéb módon is próbáljuk elérni az elveszetteket, illetőleg, hogy egészen pontos legyek, engedelmeskedünk Istennek, és ő eléri rajtunk keresztül az elveszetteket. De olyan jó, és ez tényleg csak áldás, hogy ott vagyunk kint a terepen, és hagyjuk, hogy Isten használjon minket ebben. Oké, köszönöm az eddigi figyelmeteket. Most 35-ig szünetet tartunk, és aztán utána itt találkozunk, és folytatjuk. Van még egy-két izgalmas dolog. Tessék? Egész izgalmas, ez tényleg izgalmas, de tudod, ez úgy van, mint a szappanoperába, hogy most a legizgalmasabbnál abba hagytuk, és majd a jobb az most következik. No, akkor folytassuk. Hol hagytuk abba? Így igaz. És még mindig az engesztelésről beszélünk. Mi volt az engesztelésnek a feltétele? Krisztus áldozata, igen. Róma 3.25. Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul. Aztán Zsidók 2.17. Annak
okáért mindenestül fogva hasonlatosnak kellett lenni az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűnéért. Zsidó 2.17, aztán 1 János 2.2, és ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, ezt ma már néztük ezt a verset egyszer, és 1 János 4.10, ami azt mondja, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Isten, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. 1 János 4.10. És az engesztelés feltétele az, hogy Jézus Krisztus áldozata, ez engesztelte meg az atyát, ő volt az engesztelő áldozat. Ahogy az Ószövetségben az a birka, az a bárány, az a kos volt az engesztelő áldozat, ugye ott azt tették, hogy rátették a kezüket az állatra, ezáltal a bűn rákerült az állatra, és azt az állatot vagy megölték, vagy a táboron kívül szabadon engedték, és elküldték, hogy elvigye a bűnt, és aztán így iktatták ki a bűnt. De ezt ma már nem kell megtenni, mert Jézus Krisztus egyetlen egy áldozata, örökké tökéletessé tett minket, és örökre megengesztelt az atyát, örökre megváltott minket, és ez ámulatot is csodálatos. És aztán a megbékéltetés, ami jön. És még mindig Krisztus kereszthalálának a jelentőségéről beszélünk, ugye? Emlékeztek, tehát ez mindig az a téma, amit múlt órán elkezdtünk. Igen. Megbékéltetés. Mi az a megbékéltetés? Annak jelentőséget, ezt még múlt órán elkezdtük mivel is kezdtük? A megváltással kezdtük, és a megbékéltetés, ez még mindig oda tartozik. Ugye a megbékéltetés az eleve azt feltételezi, hogy az ember ellensége volt Istennek. Tehát, hogyha valamiből meg kellett békélnie, akkor nyilvánvalóan itt egy ellenséges viszony állt fent. És erről beszél Róma 8.7. Mit mond Róma 8.7? Ki tudja? A test ellenségeskedik a szellem. Így igaz. Aztán Filippi 3.18 és Kolossé 1.21-22. Ezek mind arról beszélnek, hogy az ember ellensége volt Istennek. Kolossé 1.21-22. Kolossé 1.21-22. És ami fontos, hogy az ember ellensége volt Istennek, de János 3.16, Róma 5.8 arról beszél, hogy Isten szereti az ellenségét. Ugye János 3.16 azt mondja, mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta érte, hogy aki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Szerette az egész világot. Itt nem azt írja, hogy Isten úgy szerette a keresztényeket. Isten úgy szerette azokat, akik elfogadják az ő fiának az áldozatát. Nem azt írja. Azt írja, hogy Isten úgy szerette ezt a világot. Minden emberre kiárad az ő szeretete. Minden embert szeret ezen a földön, csak nem mindenkivel tud közösségbe lenni. És ajánlom Pásztor Stevensnek van egy kis buklete, Isten szeretete, az a címe, és ott ezt nagyon világosan elmagyarázza, és meg lehet érteni, az objektív szeretet és a szubjektív szeretetről beszél, hogy a szubjektív szeretet az, amit a szeretetnek a tárgya nem tud befolyásolni, és az objektív szeretet meg az, amikor közösségbe is tud lenni a szeretetének a tárgyával. Úgyhogy szubjektív szeretettel szereti a világot, szeret mindenkit. Ő eldöntötte, hogy szeretni fogja az embert, ez a szubjektív szeretet. Hogy ezt én döntöttem el, és ebbe a Viola nem tud beleszólni. Eldöntöttem, hogy Violát szeretem, és ebben nem tud a Viola beleszólni. Ha a feje tetejére áll, ha rohadt paradicsommal dobál, akkor ne, egyszerűen nincs, nem tud beleszólni ez a szubjektív szeretet. Én eldöntöttem, és tulajdonképpen a szeretetnek a valódi értékét, és most nem akarok ebben nagyon mélyen belemenni, de a szeretetnek a valódi értékét az a szabad akarati döntés határozza meg. A szeretet valódi értékét. Ugye a világ mit mond a szeretetről? A világ azt mondja a szeretetről, hogy ez egy érzés, az egy kémiai reakció az elmében, tehát vannak neki különböző teóriája. De valójában a szeretet az nem érzés, az nem egy kémiai reakció, az egy döntés. Az egy döntés. Én eldöntöm, hogy szeretni foglak. És Istennek a szeretete ilyen, hogy ő eldöntötte, hogy szereti az embert, és ezt semmi nem tudja befolyásolni. A szeretetének a tárgya ezt nem tudja befolyásolni. Úgy, amikor közösségben tud lenni, igen. Feltéve, hogyha jól emlékszem arra, hogy Pastor Stevens ezt levezeti, ezért inkább olvasd el, ne higgy nekem, csak olvasd el ezt a könyvet, nagyon meg fog áldani. Oké? Két aspektusát adja meg a Biblia a megbékéltetésnek. Ezt nézzük most meg. A objektív értelemben ez megtörtént a múltban, a kereszten. Tehát gyakorlatilag ez megtörtént a múltban a kereszten. Megtörtént a múltban a keresztnél. Vagyis abban a pillanatban, amikor megtörtént a kereszthalál, Isten megbékélt az emberrel. Isten megbékélt az emberrel. Oké? Okay? De szubjektív értelemben az egyén akkor lesz megbékélve Istennel, amikor megtér. Oké? Okay? Ez hasonlít ahhoz, amit az előbb olvastunk itt, az engeszteléssel kapcsolatban. Ugye? Hogy a keresztnél az egész emberiség számára megtörtént az engesztelés, de ez akkor válik személyessé, amikor Krisztusba vetem a hitemet, vagyis megtérek. Itt ugyanerről szól, hogy a megbékéltetés már megtörtént a kereszten, de ez akkor lesz az enyém, én akkor leszek megbékélve Istennel, amikor megtérek. Oké? Ez érthető? Világos? Pál ír erről 2 Korintus 5.18-20-ban, és itt egyben kér másokat is arra, hogy béküljenek meg Istennel. És Kolossé 1.20-22 is erről beszél. Oké, a megbékéltetés az egyetemes és egyéni is. Tehát a megbékéltetés az egyetemes, ami azt jelenti, hogy egyetemes volt a keresztnél mutatkozik meg, 2 Korintus 5.19, ez az egyetemes volta. 2 Korintus 5.19, nézzük meg, mit ír 2 Korintus 5.19. 2 Korintus 5.19 azt mondja, Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával. Megbékéltette a világot önmagával, egyetemes, tehát nem csak a Vilianit békéltette meg magával, hanem az egész világot. Úgyhogy a kereszt az legyőzte a bűnt, és gyakorlatilag a bűn, mint ilyen, kiiktatódott, hát ez egy nagyon csúnya kifejezés, de a kereszt legyőzte a bűnt, megsemmisítette a bűnt, félretette, kiiktatta, nincs többé. Gyakorlatilag úgy kell tekinteni, hogy Jézus Krisztus kereszthalála megsemmisítette a bűnt, mert az összes bűn rákerült, és az összes bűn aztán ezzel kilett iktatva. Úgyhogy az egyéni volta ebben az, hogyha valaki ezután pokolba kerül, az csak és kizárólag az ő személyes egyéni döntésének köszönhető. Oké? Okay? Tehát ez a döbbenet, tudjátok, hogy ez a leges legborzalmasabb dolog az egészben, hogy Jézus Krisztus kifizette mindenkinek a bűnét, mindenki helyett kifizette a bűnét, mindenkinek lehetőséget adott arra, hogy a mennybe kerüljön. Úgyhogy ha valaki mégis a pokolba kerül, az az ő egyéni, szuverén döntése, a szabad akarati döntésének az eredménye, hogy nem akart élni ezzel a lehetőséggel. Tudod, egy nagyon egyszerű példa, mert közel sem jöhet ahhoz, amit Jézus Krisztus tett értünk, de egy egyszerű példa, Jani, csak veled példálozom, hogy... De Jani éhezik. A Jani éhezik. 3-4 nap, 5 napja, egy, csak kb. 2-3 hétig el vagy, 2-3 hétig el vagy kaja nélkül. Mondjuk már bő 2 hete nem ettél, már közel vagy az éhhalálhoz, le van gyengülve, és akkor azt mondom, hogy Jani, nézd meg, itt van Wellington bélszín, ez mind a tiéd, és akkor azt mondom, hogy nekem ez nem kell. Nekem ez nem kell. De hát Jani, edd meg, finom, életbe maradsz. Ez az, amire most szükséged van. Itt a kaja, a legfinomabb kaja. És Jani azt mondja, nekem ez nem kell. Hagyjál engem békén, én tojásrántott át akarok, tudod? Nekem ez nem kell. És aztán mi lesz az eredménye? Azt, hogy másnap feldobja a surranót, ahogy ezt itt a 8. kerületben mondanák. Meghal, miközben ott van mellette az étel. Hozzá se nyúl, vele se piszkál, büszkeség, makacság, önfejűség, és erről szól a történet. És ezért elkeserítő, figyeljetek, ezért annyira elkeserítő, amikor valaki a pokolra kerül, mert nem kellene, hogy így legyen. Nem kellene, hogy így legyen, hiszen Isten Jézus Krisztuson keresztül mindent elvégzett. Mindent elvégzett. Mindenki számára szabad utat adott a mennybe, és ez csak is kizárólag a te egyéni, illetőleg az ember egyéni döntésén múlik, hogy él ezzel a lehetőséggel, vagy inkább éhen hal, miközben ott van a világ legfinomabb kajája. És ez szörnyű, ez szomorú. Oké? Okay? A Biblia mindig úgy említi a megbékélést, hogy Isten a kezdeményező, és az ember békül meg. Tehát Isten a kezdeményező, és az ember békül meg. Ez ennek még a folytatása. A 2. pont az megvolt. Ugye azt mondtuk, hogy 2 aspektus, az egyik az objektív, a másik a szubjektív értelem. Ez volt a 2 aspektus. Egyetemes, egyéni és egyetemes, ugye? 2 Korintus 5.19 az mutatta az egyetemes részét, és az, hogyha ennek dacára valaki nem tér meg, és pokorra kerül, az egyéni része, vagyis hogy az te szabad akarati döntésed. És itt olvashattuk, hogy az Isten haragja marad rajta, akik nem fogadják el. János 3.36. Tehát gyakorlatilag az ember volt a lázadó, és Isten el akarja érni a lázadót. És tudod, hogyha ezen egy kicsikét elgondolkodsz, akkor egy picike fogalmat lehet Istennek a szeretetéről, hogy mennyire szereti Isten az embert, hogy mennyire fontos neki az, hogy egyetlen egy ember se kerüljön a pokolra. Ugye azt mondja, hogy ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. És 1 Timóteus 2.4-ben neki ez van a szívén, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Ő senkit nem akar a pokorra küldeni, és a következő órán, a jövő héten a kiválasztás tanát fogjuk megnézni, és ott majd beszélünk 1-2 tévtanításról, ami azt tanítja, hogy Isten eleve eldöntötte, hogy kimenjen pokolra, és kimenjen a mennybe, és ez csacskaság, de itt most arról beszélünk, hogy Isten szíve az, hogy eléri az elveszetteket. Vagyis, hogy a lázadó, csak gondolj ebbe bele, hogy az ember fellázadt Isten ellen, és Isten jogos haragjában, amit az előbb kitárgyaltuk, hogy teljesen jogos az ő haragja, az ő jogos haragjában, ahelyett, hogy agyon csapta volna az embert, ahelyett, hogy egy ilyen kézmozdulattal lesöpörte volna az emberiséget, mit csinált? Meghalt azért, hogy megbocsáthasson a lázadónak. Értitek ezt? Meghalt azért, hogy megbocsáthasson a lázadónak. Nem lehet érteni. Igen, ezt emberi ésszel nem lehet felfogni. Ez annyira magasztos, ez annyira csodálatos, ez annyira fölötte van annak, amit mi el tudunk képzelni, mert tudod, hogy ez csoda. De Istennek ez van a szívén. Az ember fellázadt, és ő utána megy, és nem akarja azt, hogy elvesszenek, hanem meg akarja magával békítetni, és ez csodálatos. És a megbékéltetés az azt jelenti, hogy ellenségből Isten barátjává lenni. Ellenségből Isten barátjává tett minket. Tudod, néhány vers, és itt majd szeretném, hogyha megtanulnátok két szót a görögből, ami fontos két szó, ez az egyik a katalasszó, és ez azt jelenti, hogy békét kötni az ellenséggel. A pontos fordítás az, hogy két ellenséges fél közül az egyik egyoldalúan megbékél. Ez a pontos fordítása. Hogy két ellenséges fél közül az egyik egyoldalúan megbékél. Ez a katalasszó. És aztán van az apokatalasszó. Az apokatalasszó meg azt jelenti, hogy visszaállítani a korábbi harmóniát, vagyis kibékülni, visszaállítani a korábbi harmóniát. És akkor néhány vers. Róma 5.10. Igen, és 2 Korintus 5.18, 19, 20, itt a katalasszó szó szerepel. Tehát Róma 5.10 és 2 Korintus 5.18-tól 20-ig a katalasszó szó szerepel, és Efézus 2.16 és Kolossé 1.19 meg az apokatalasszó. 1.19, Kolossé 1.19. Mert tetszett az atyának, hogy ő benne lakozik az egész teljesség, 20, és hogy ő által a béköltessék meg mindent magával, békességet szerezben az ő keresztjének vére által, ő által a mindent, mi csak van a földön, akár a mennyben. Oké? És akkor tulajdonképpen az árról beszéljünk egy kicsikét, ez egy nagyon fontos tétel, arról az árról, amit fizetett értünk Jézus Krisztus. És mi volt ez az ár? A vére, igen, a vére, az élete és a vére. Ha megnézed a Bibliát, akkor a vér, mint vörös fonál, az elejétől egészen a végéig nyomon követhető. Az első fejezettől kezdve egészen az utolsó fejezetig ott van egy ilyen vörös fonál, a vér vonala, az végig van a Bibliában, hihetetlenül fontos az írásban a vér, több mint 400-szor szerepel a vér valamilyen összefüggésben az írásban. Úgyhogy ez is azt mutatja, hogy Istennek mennyire nagyon fontos ez a csodálatos dolog, a vér. 3 Mózes 17.11 azt mondja, mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésű legyen a ti életetekért, mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést. Mert a vér a benne lévő élet által szeret engesztelést. 3 Mózes 17.11. Nem, ez történetesen az új fordítás volt. Össze-vissza van, de ez az új fordításból van. Az a helyzet, hogy meghalt az egyik biblia programom, és a másikban csak a Károli biblia van, tehát az egyikben több fordítás volt, a másikban csak a Károli fordítás van, és amit nem tudtam kimásolni az új fordításból, azt a Károliból. Úgyhogy össze-vissza vannak a versek. Igazándiból, ha Pásztor Kendrének a tudomására jut ez, hogy én az új fordításból is olvasok, akkor kitagad az egyházból. Nehogy elhiggyétek, de mindig szokott cukkolni ezzel, így egymást szoktuk ezzel ugratni, hogy hát ő a Károlira esküszik, ami egyébként sokkal pontosabb, mint az új fordítás. Hát a Károlit, hogy én is azt tanácsolom, de igazándiból olvasni jobban szeretem, tanulmányozni, én is a Károlit tanulmányozom, de olvasni jobban szeretem ezt az új fordítást, mert könnyebben emészthető, könnyebben olvasható, érthető a mai nyelvezet miatt. Oké, tehát 3 Mózes 17.11 itt arról beszél, hogy a vérben van az élet, És tudod, ha csak így megnézzük a mi életünket, így általában ilyen 4,5-5 liter vér folyik az ereinkben, és a vér szállítja mindazt, amire a szervezetnek szüksége van. A vér szállítja a táplálékot, a vér szállítja az oxigént, a vér szállít mindent, amire az élethez szükségünk van. Úgyhogy vér nélkül nincs élet. Vér nélkül nincs élet, és vér nélkül nincs élet, Jézus Krisztus kiontott vére nélkül nincs élet. És azt mondja, itt ugye, hogy az oltára adott vér a benne lévő élet miatt szerez engesztelést. Tehát a vért az oltára tesz, intik, és az oltára adott vér az, ami a benne lévő élet miatt szerez engesztelést. És az Ószövetségben a vért ráhintették az oltára, sőt, volt, amikor bevitték a szentek szentjébe, és ott az irgalom fedélre ráhintették a vért, és az volt a fridládának a teteje, az volt a betakarás, és gyakorlatilag az volt Istennek a lakhelye, ott volt Isten, ez színaranyból készült ez a fedél, ez nem úgy készült, mint a többi rész, hogy fából, és aztán az be volt vonva aranyból, ez a fedél, ez tiszta színaranyból készült, ott rajta a két kerub, és aztán ott volt Istennek a lakhelye, és oda erre ráhintette mindig a főpapa a vért, és aztán el tud képzelni, hogy az idő után ezen vastagon ott volt a vér, és gyakorlatilag mi ugyanígy meg vagyunk hintve Jézus Krisztusnak a vérével, hogyha megnézed a szent sátrat, ahogy fel volt építve, ugye ott a belső résznél ott voltak ezek az állatbőrből készült ott sátorlapok, amik befették a szent sátrat, és ez olyan sűrűn volt, hogy a fény sem jutott be a szentek szentjébe, teljesen betakarta, és ugyanígy a vér minket is teljesen betakar, hogy Isten nem látja a mögötte a bűnös embert, hanem csak a vért látja. Amikor ránéz Violára, akkor nem látja a bűnös természetét, csak a vért látja, a fiának az áldozatát látja, és aztán a vér tisztára mosott minket, és ezt meg fogjuk egy kicsikét nézni, amennyire belefér ez a mai időben, de ez annyira fontos, hogy Jézus Krisztus a vért, a személyesen, az ő saját vérét személyesen vitte föl, és személyesen hintette ott az oltára a mennybe, és ez volt az, ami teljes mértékben megelégítette az atyát. Csak röviden, felsorolás szinten, hogy érzékeljük, hogy mennyire fontos a vér a keresztény életünkben, hogy a vér adja nekünk a menedéket, hogy a vér miatt van bűnbocsánatunk. Zsidó 9.22 azt mondja, hogy vér kiontása nélkül nincsen bűnbocsánat. Csak azért van bűnbocsánatunk, mert Jézus Krisztusnak kiontották a vérét. Jézus Krisztus vére a földre hullott, és ezért nekünk bűnbocsánatunk van. A vér, Krisztus vére a váltságunk díja, és lesznek ilyen főbb címek, és aztán utána megnézzük a verseket. Tehát Krisztus vére a váltságunk díja. Akiben van a mi váltságunk, az ő vére által. Kolossé 1.14. 1 Péter 1.18-19, megváltva drága véren Krisztusért, és ez így szól, 1 Péter 1.18-19, tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtelen bárányén a Krisztusén. Ez annyira csodálatos. Aztán tulajdon vérével szerezte az egyházat, ugye? Cselekedetek 20-28, és megvásároltál minket Istennek véred által, jelenések 5-9. Azt mondja, és éneklék új éneket, mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és névből és nemzetből. Vagyis itt arról beszél egyrészt, hogy nincs kivétel, mindenki meg van vásárolva, nincs kivétel, legyen az eszkimó, legyen az görög, legyen az cigány, legyen az fekete, bármi meg van vásárolva, meg van váltva. És ez csodálatos. Okay. Aztán a következő, hogy Krisztus vére a bűnbocsánatunknak az alapja. Efézus 1.7. Az ő vére által a bűneink bocsánata, ugye? Akiben van a mi váltságunk, az ő vére által a bűneink bocsánata. Efézus 1.7. Aztán, amit az előbb említettünk, Zsidók 9.22. Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Aztán a fővers, amit itt az előbb olvastunk, 3 Mózes 17-11, azt mondja, hogy mert a vér szerez engesztelést, a vér szerez engesztelést. Máté 26-28, ez az én vérem, az új szövetség vére, mely sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Tehát a bűnbocsánatunk alapja a vér, Jézus Krisztusnak a kiontott vére. Ha nem lenne Jézus, ha nem ontották volna Jézus Krisztusnak ki a vérét, akkor nem lenne bűnbocsánatunk. Nem lett volna az, ami megelégítette volna az atya igazságosságát. Aztán a vér a megigazulásunknak az alapja is. Ugye múlt órán vettük, azt tanultuk, hogy meg vagyunk igazítva. Ugye beszéltünk erről, hogy Isten megigazított minket. És ennek is a vér az alapja. Megigazultunk az ő vére által. Róma 5, 8-9. Róma 5, 8-9. Aztán megigazulva ingyen kegyelemből Krisztus Jézusban való váltság által. Róma 3, 24. És ugyanerről beszél Róma 4, 25 is. Hát ezt a párat szeretném lediktálni, úgyhogy most nem fűzök hozzá kommentárt. A vér a békességünk alapja, a vér a békességünk alapja, Kolossé 1.20, Efézus 2.16, és Róma 5.1. Tehát a békességünk alapja. Amiről itt beszéltünk az előbb, hogy ő megbékéltetett minket magával, és ennek is az alapja Jézus Krisztus vére. Aztán a megtisztulásunknak az alapja. 1 János 1.7 mit mond? Az 1.9, 1.7. Jézus vére megtisztít minket minden bűntől. Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől. Ez az, amit az előbb mondtam, hogy rajtunk van Jézus Krisztusnak a vére, és amikor az Atya ránk néz, akkor csak a vért látja, nem látja a bűnt, megtisztított minket minden bűntől. Aztán a vére megtisztítja a lelkiismeretünket a holtcselekedetektől. Zsidó 9.14. Mik a holtcselekedetek? Ezt muszáj megkérdeznem. Mik a holtcselekedetek? Minden, ami nem hitből és a Szent Szellem által van, az a holtcselekedet. Így igaz. Ami testből van, hit nélkül, Szent Szellemen kívül, ezek a holtcselekedetek. De ettől megszabadított minket Krisztus vére. Aztán Jelenések 1.5 megmosott bennünket a bűneinkből. Jelenések 1.5. 1 Korintus 6.11. Szintén az a megmosattatok. És ugye megmosták ruháikat a bárány vérében. Jelenések 7.14. Jelenések 7.14. Aztán a közösségünk alapja is a vér. 1 Korintus 10.16. A háladásnak pohara, melyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közössége. Ugye? Aztán ugye a közösség, hogy bizodalmunk van a szentélybe való bemenetre. Zsidók 10.19. Vagyis bármikor berohanhatsz az Atyához, bármikor közösségben lehetsz az Úrral. És közösségünk van egymással is az ő vére által. 1 János 1.7. Ez csodálatos. Istennel való közösségünk és egymással való közösségünk is ennek a vére az alapja. Aztán a vér teszi lehetővé, hogy Isten színe elé lépjünk. És ez annyira csodálatos, Efézus 2.13, ahol azt mondja, hogy távolvalók voltatok, de közelvalók lettetek Krisztus vére által. Távolvalók voltatok, ellenségek voltatok, de most már közel kerültetek a Krisztus vére által. Aztán Efézus 2.18 azt mondja, hogy ő általa van menetelünk az Atyához. És akkor még gyorsan három kategória, az ő vére által győzetett le a sátán. Halleluja, igen. Jelenések 12.11. És Róma 8.37-től 39-ig. 8.37-től 39-ig. Aztán a következő kategória a vér nagy tisztességet ad nekünk. És nem is akármilyet. Jelenések 1, 5 és 6. Az ő vére által tett minket királyokká és papokká. Micsoda tisztesség az, amit kapunk tőle. A vér nagy tisztességet ad nekünk. Jelenések 1, 5, 6. Aztán jelenések 5, 9 és 10. És vele fogunk uralkodni, jelenések 20, 6. Megvan mindenkinek? Oké, és aztán végezetül rettenetes sors vár arra, aki Krisztus vérét megveti. És Zsidók 10.20 azt mondja, mennyivel súlyosabb büntetést kap, aki a szövetség vérét tisztátalannak tartja. És János 3.36, amit az előbb néztünk, hogy Isten haragja marad rajta. Oké, innen folytatjuk. Azt hittem, hogy be tudjuk ezt fejezni, de még egy kevés van Krisztus áldozatainak előképe, és ezt muszáj megnézni majd. Utolsót nem tudtad leírni? Az a rettenetes sors vár arra, aki Krisztus vérét megveti, Zsidók 10.20 és János 3.36. Drága Urunk, köszönjük neked ezt az órát, köszönjük, hogy tanítottál minket, hogy itt voltál velünk, és csak kérünk téged, hogy áld meg az est hátralévő részét. Urunk, csak köszönjük neked, te drága nevedben. Amen. Köszönöm a figyelmeteket.